Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Látványos koncertsóval és gyermektáborral is készül a nyár a Szentpéteri Csilla zongora művész zeneszerző, ő a mai stúdió vendégünk. Szent László sétával emlékeznek a lovak királyra Győrben, illetve sok-sok más programot is ajánlunk még a kalendáriumban, tartsanak velünk. A Kossuth Rádió kulturális magazinját ma Toldi Szabolcs szerkesztette. Fölpesdített minket rögtön ez a zene. Szentpéteri Csillát köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát kellemes rádióhallgatást kívánok.
Mit hallottunk most?
Hát ez egy nagyon érdekes mű, hiszen a Zene Akadémián a Liszt-La Campanellát, aki bemerte vállalni, az megtanulta. Nekem nagyon pici a kezem, tehát én úgy gondoltam, hogy nem adom fel, és én is megtanulom. És ennek tiszteletére egy pár évvel ezelőtt Nagy János zeneszerző, zongorista kollégámmal, barátommal úgy döntöttünk, hogy átírjuk egy picit, és elvisszük Kubába Liszt Ferencet. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a pezsgő latinos temperamentumos átiratot hallhatták a rádióhallgatók, illetve hát egy részletet belőle.
Ilyen átiratokat hallanak majd a következő programokon is, amelyeket mindjárt ajánlunk. Először is kezdjük azzal, hogy június 21-én a Gödöllői Királyi Kastély Parkban lesz egy új bemutató. A Légtornász és én címmel, ami egy picit megtévesztő cím, hiszen nem csak egy légtornász lesz, és nem csak Szentpéteri Csilla lesz ott, hanem az egész zenekara. Mit fogunk ott látni, hallani?
Igen, hát tavaly novemberben megkeresett egy producer, hogy ő ezt megálmodta, ezt a produkciót, és többször látta már ezeket a légtornászokat, akik egyébként a Fit Sport Egyesület világbajnok légtornászai, és hogy mindenképpen instrumentális zenével szeretnék ezt a bemutatót, mert hogy az énekes koncertek elviszik ugye a szöveg felé a nézőnek a figyelmét, és itt pedig abszolút azt szerettük volna, hogy egy olyan összművészeti produkció legyen, ahol a zenével egyidejűleg gyakorlatilag a zene is fölemelkedik a kastélynak, ha nem is a tetejére, de jó magasra.
Mindez a csillagos ég alatt történik.
Igen. És beleszeretett ebbe a címbe, hogy a légtornász, és én már akkor is mondtam, hogy ez egy picit félreviszi az embereket, mert hogy ott lesz az egész Szentpéteri Csilla Band, és hát az zongorán túl rendkívül ízes szakszofon gitárszólók lesznek, hangszerpárbajok, vérpesdítő latin ritmusok, és hát emellett nem egy légtornász lesz, hanem ott lesznek 8-an. Nem lesznek egyidejűleg mindig a levegőben, de amikor egy-egy légtornász fönt lesz a levegőben, akkor körülöttük pedig különböző, mint egy ilyen rodeni szoborcsoport fognak a zenére gyönyörű, mint egy ilyen kimerevített festmény olyan alakzatokat megmutatni.
Tehát a zene festi majd alá a légtornászok mutatványait, vagy a légtornászokat ihleti meg a zene, szóval kinek kell a másikhoz jobban alkalmazkodnia.
Hát ez olyan szép megfogalmazás volt. Én azt gondolom, hogy ez attól érdekes ez a produkció, hogy ugye közel 90-100 percig fog tartani, általában mindig ilyen hosszúságúak a koncertjeink, nincsen benne szünet, és ugye nem úgy történik, hogy elkezdjük és 90 percig fönn vannak a levegőben, hiszen akkor az akár egy CD-re is mehetne, mert itt pont az a lényeg, hogy amikor a pódiumé a szerep, a főszerep, akkor mi nagyon virtuóz és temperamentumos latinos, jazzes, bluesos átiratimat, valamint saját szerzeményeimet játsszuk, és akkor, amikor ezek a nagyon magas katartikus pontok jönnek, akkor utána egy picit mindig vissza kell a zenét ejteni, hogy ilyen szenvedélyes, de inkább lírai legyen, hiszen a levegőben nem lehet azért ugrándozni, mert itt most azért nem a fővárosi nagy cirkuszban vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez ilyen esetben meg mi abszolút alázattal követjük az ő mozdulataikat. Nyilván nem ott fogják kitalálni ezeket a koreográfiákat, hiszen ezt már megelőzte egy több hetes folyamat, állandóan kommunikálunk, ők mindig szerették volna tudni már az első pillanattól kezdve, hogy amikor én írtam, egyébként a legtöbb a saját szerzeményem lesz, amikre ők koreográfiát készítettek, nagyon érdekli őket, hogy milyen hangulatú a zene, tehát konkrétan, hogy milyen színek lesznek benne, mert ők olyan öltözékben, kosztümökben lesznek, valamint, hogy miről szól a zene. Tehát mondjuk éppen a gringo, az a vadnyugati ballada. Vagy ott lesz a varázsszőnyeg, amit 2000-ben írtam, és gyakorlatilag, mint az Aladdin című filmben, fölemeli az emberiséget a varázsszőnyeggel a világ tetejére, hogy lássuk azt, hogy milyen csodálatos az élet. Aztán lesz a Broken Wings, ugye a törött szárnyak, ami egy törött szárnyú madárról szól, aki miután meggyógyul, eldönti, hogy ő belőle főnix madár lesz. Tehát, hogy ezek mind annyira szép, nem utasítások, inkább ilyen ideológiai gondolatok, amiket ők szeretnek beleépíteni a mozdulatokba.
Művésznő pedig szereti a saját darabjaiba a világ szemléletét is
így van,
beleírni.
Ott lesz az Atlantis is egyébként, ami attól különleges, hogy most volt a zenekari próbám, annyira szomorodtunk ennek a műnek a játéka közben, mert ez arról szól tulajdonképpen, hogy az ember, ha néha úgy érzi, hogy elmenekülne ebből a valós világból, hova menekülne, mert nem menekülhet egy másik szigetre, ott is ugyanez van, vagy egy másik városba, és én akkor gyakorlatilag az óceán mélyét jelöltem meg annak idején, hogy én ott boldogan élnék delfinek között, de az sem ilyen boldogság, hiszen ahogy merül le az ember az óceán mélyére, úgy sötétül el minden, már nincs a napfény, már nincs a levegő, úgyhogy csak egyet tehetsz, hogy elhiszed, hogy delfinnél tudsz változni. És ez is egy nagyon szép dolog, és igyekeztünk az öltözékben itt az abszolút kékeknek, mint a Picasso-i sok, azt hiszem 300 valahány kék színt festett, hogy ez az öltözékben is megjelenjen, valamint ezekben a fényjátékokban, mert hiszen itt a kastélynak az egész fala be lesz világítva, valamint a színpad is, és alkalmazkodik abszolút a zenének a hangulatához.
Igen, ugyanezt a műsort majd július 26-án a Keszthelyi Festetics Kastély parkjában is megnézheti a közönség.
Igen.
Tehát saját szerzemények mellett lesznek itt is klasszikus átiratok.
Igen.
Ezt miért kezdte el annak idején? Miért ír átiratokat? Tehát, hogy úgy gondolja, hogy a mai világnak egy kicsit nehéz az eredeti? Amellett, hogy kicsi a keze, amit mondott az előbb, és kellett, hogy
ez nem akadályoz engem meg egyébként, tehát én azt akartam éppen a La Campanellával kapcsolatban is elmondani, hogy én már a Zeneakadémián is nagyon nagy lélegzetű és nagyon technikás műveket játszottam. Nem véletlenül, ha lehet így mondani, és tényleg ne érezze a hallgató az, hogy esetleg túlgondolom a magam személyét, de én valóban egy virtuóz zongoristának gondolom magam. Nagyon szeretem nyilvánvalóan a lírai műveket is, de én szerettem mindig megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. Hogy miért kezdtem annak idején ezeket az átiratokat, ez egy érdekes játék volt, tehát ez egy ilyen laboratóriumi kutató munka volt a legelején, hogy én szerettem volna a régi értékeket fuzionálni a mai különböző műfajokkal, mert hogy én azokat is imádom, tehát én nagyon szeretem a jazzt, a blues-t, a latin zenét.
És vagy Vivaldit, rokkosan.
Vagy Vivaldi, így van, én hiszek abban, hogy Vivaldinak meghallgatva a zenéjét, azokat a harmónia meneteket, ezt egy rockgitáros egyébként, konkrétan a zenekaromban is, Kormos Janó is imádja játszani, mert annyira rokkos íze van, vagy Mozartnak például a Figaro házasságát is átírtam. Tehát nem az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy ezek jobbak, mint az eredeti, hanem én azt gondolom, hogy én amikor az eredetit játszottam, én egy interpretátor voltam. Tehát én Mozartot jelenítettem meg. Mozartnak a gondolatait játszottam el, és hiányoztam belőle én, bármennyire úgy átszellemülten játszottam. Tehát én azt szerettem volna, ha az én agysejtjeim is benne lesznek.
Uh-huh. Még beszéljünk egy másik nyári programjáról, mert hogy van egy missziója, hogy a gyerekekhez közel viszi a zenét, komoly zenét, népzenét, és szívesen megy vissza szülővárosába is, Makóra. Ez így a kettő most találkozik ott Makón. Milyen programokat csinál most nyáron?
Júliusban lesz az örömzenélés minden szinten, minden hangszeren, tehát jönnek hozzám abszolút amatőrök is jönnek hozzám, profik is, 6 évestől 99 éves korig várom a muzsikusokat, megtelt egyébként a tábor. Tulajdonképpen én szeretném átadni azt a fajta zeneiséget és azt a fajta szeretetet ezeknek a kicsiknek is, nagyokat is, amiket én annak idején kaptam Istok Margit nénitől, aki 70 éves volt, amikor én 6 évesen hozzákerültem a zeneiskolába, és gyakorlatilag ő láttatta meg velem a zenét, ezért is 10 éve már megy ez a Látta, de már a zenét koncertsorozatban is, majd utána született egy kis testvére a rajzversenyünk is. Tehát én ezeken a kurzusnapokon nem csak zenét tanulok, hanem együtt hallgatunk zenéket, együtt elemzünk játékosan zenéket, kvízjátékok vannak. Például én ugye nagyon korán megtanultam eszméletlen jól Kottát olvasni, és tényleg ezt azt mondhatom, hogy nem véletlenül nyertem többször európai zongora kísérői versenyt, és azt látom, hogy a mai fiatalok, kezdő muzsikusok nagyon nehezen boldogulnak a kottákkal. És nekem ez is egy misszióm, hogy fölpörgetni őket, megtanulni, hogy hogy kell helyesen, hogy kell gyorsan, mert azt látom, hogy szenvednek a kottával, és belefáradnak a gyakorlásba. Úgyhogy júliusban ez lesz a következő nagy feladatom, hogy a kurzuson jól érezzék magukat.
Tehát lesz a tábor, ami már megtelt, de lesz koncert az első tanítónője emlékére, illetve komoly zenei kurzus, úgyhogy van még mire jelentkezni. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Nagyon hozzá. Szépen köszönöm a meghívást.
Elmondom még egyszer a hallgatóknak, hogy Szentpéteri Csilla, tehát június 24-én a Gödöllői... 21-én a Gödöllői, bocsánat, a kastélyban, majd július 26-án a Keszthelyi Kastélyban mutatja be zenekarával a Légtornász és én című produkcióját, júliusban pedig tehát Makón találkozhatnak vele, aztán szeptemberben majd lesz a Várkert Bazárban is egy másik műsor, erről legközelebb majd beszélgetünk. Most mit fogunk hallani, mit hozott, hiszen rengeteg saját műve van, és rengeteg átirata.
Én arra gondoltam, hogy Liszttel kezdtük, hogy befejezésképpen pedig legyen egy Monty Pepperoni, ami a Monty Csádásnak egy latin jazz átirata, és Orosz Zoltán is harmonikázik benne.
Halljuk! Lászlót a legendák kegyes lovag királyként, a lovagi eszmény egyik megtestesítőjeként mutatják be. Az Árpádházi uralkodóról minden évben megemlékeznek Győrben. Az idei Szent László napokon, június 26-a és 28-a között lesz például belvárosi séta, amelyen a Győrben őrzött Szent László hermát mutatják be, és a királyhoz kapcsolódó legendás történetek is elhangzanak. A történelmi városnézésről Csobainé Pintér Éva idegenvezetőt, a Gyere Győrbe tematikus túrák projektvezetőjét, Gárdonyi Eszter kérdezte.
Nekünk győrieknek azért egy szorosabb kapcsolódási pontunk is van Szent Lászlóhoz. Felmerül ez a tematikus séták során?
Igen, minden évben igyekszünk azokhoz a fesztivál eseményekhez is kapcsolódni, amelyek a városunk meghatározó nyári programja, és ezek között ott szerepel a Szent László napok, ami először igazából egy szakrális ünnep, megemlékezés volt Szent Lászlóra, akinek a koponya erekét, a Szent László hermát 1606 óta őrizzük Győrben. Ez vidéki városként nagy jelentőség dolog, hiszen Magyarország első kettő legfontosabb szentereké Budapesten van, így nagyon sokan ebbe az időbe jönnek el éppen, hogy láthassák a Szent László napi körmenetet, vagy részesei legyenek annak a lovakkort idéző fesztivál eseménynek, aminek a megjelenése is vonzó, és a helyszíne is. Ehhez csatlakozunk mi városnéző sétával, hogy azokon a helyszíneken, ahol Szent László emlékét őrizzük a városba, bár rögtön hozzáteszem, hogy életében soha nem járt a város, meg tudjuk mutatni a sétáló vendégeknek, és ezt követően be tudjanak kapcsolódni abba a korhű menetbe, ami ezt a középkori lovakori hangulatot idézi meg a belvárosban.
Lesz ennek kuriozitása? Tehát gondolok itt arra, hogy amerre az útvonal megy, valaki vendég megszólaló bővítve, vagy eltérően a tavalyi évek megszokott Szent László sétáitól?
Annyiban mindenképpen eltér a menet, hogy a fesztivál szervezői egy új útvonalra helyezték a menetet, és mi minden évben ahhoz igazodtunk, hogy a sétát zárva tudjanak csatlakozni a vendégeink a menethez. Így most úgy tervezzük, hogy a Bécsi kaputér és a Virágpiac útvonalán valahol összetalálkozunk a menettel. Nyilván ugye az ő haladási útvonaluk, sebességük is azért sok mindentől függ, de ez mindig össze szokott simulni, és egy viszonylag rövid sétát vezetünk, hiszen számos más program is van a városban. A tematikus sétánk általában 2 órásak, de ezt egy rövidebb sétának szánjuk. Tényleg Szent László történetére, és hát a városunk különleges értékeire fókuszálva.
Ha nem jár Győrben, akkor mi az, amit elmesélhetünk Győrrel kapcsolatban?
Természetesen a Herma történeteit, és azt a történetet, ami már 1763-hoz kapcsolódik, amikor Zichy Ferenc püspök arra kérte a győri híveket, hogy fohászkodjanak a Szent László Hermához, amikor a Nyugat-Dunántúlt megrázó nagy földrengés volt. Romba dőlt a zsámbéki templom, romba dőlt Komáromvár, a Győr akkor egy gazdag, nagyon szép kereskedő város volt, palotákkal, ispotályokkal, templomokkal, a gazdag polgárok házaival, és nagyon féltek a győriek a pusztulástól, úgyhogy elkezdtek fohászkodni a Hermához. Zichy azt remélte, hogy mivel életében is sok csodát tett a király, Győr is megmenekül a pusztulásra, és hogy mi történt valójában, az hadd derüljön ki a sétán. Ezen a napon, amikor a séta zajlik, nem a körmenet fog zajlani, a Herma akkor is a helyén lesz a Hédervári kápolnába, a bazilikának a déli szép gótikus kápolnájába, és akik eddig véletlenül esetleg nem látták volna, azok egészen közelről megcsodálhatják, hiszen ez az ötvös művészetnek egy csodálatos darabja, de nyilván a fő értékét nekünk a benne levő koponya erekje adja meg, amiről egy fotót szoktunk mutatni a vendégeknek, hiszen ez nem látható. Ezen kívül a Szent László Látogatóközpont kiállításán, ahol az erekeink történetét mutatják be, még tovább ismerkedhetnek a vendégek a Szent László erekje történetével és formájával.
Gárdonyi Eszter ajánlotta figyelmükbe a Szent László nyomában című történelmi városnézést, amelynek részleteit megtalálják a gyeregyorbe.hu oldalon. Rövid idő alatt a Madách Színház egyik legnépszerűbb családi előadása lett a Jégvarázs című Disney rajzfilm adaptációja. A világhírű daloknak, a különleges színpadi megoldásoknak és a grandiózus díszleteknek köszönhetően. A musicalt június 18-án már 100. alkalommal láthatja a közönség. Mások mellett Aranytíme, a Murienikő és Zámbó Brigitta főszereplésével. Jubileumi Jégvarázs tehát holnap után a Madách Színházban. A Magyar Nemzeti Múzeum 2002-ben Szent Iván tüzei címmel rendezte meg Magyarországon először a múzeumi éjszakát, azzal a céllal, hogy a résztvevő intézmények egy kicsit máshogy mutatkozhassanak be a közönségnek, mint ahogy azt a hétköznapokban megszoktuk. A kezdeményezés néhány év alatt országos rendezvénnyé nőtte ki magát. A múzeumok éjszakáján ma már kulturális terek százai nyitják ki kapuikat, és több százezer látogatót hívnak közös felfedezésre. Így lesz ez idén is, Miskolcon is, ahonnan Bétót Erika riportját hallgatjuk.
Egyetlen éjszakára újra életre kelnek a múzeumok Miskolcon. A múzeumok éjszakája az ország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvénye, amely idén is különleges élményeket kínál a látogatóknak. A Herman Ottó Múzeum és a kiállító helyei, a Pannon-tenger Múzeum és a Miskolci Galéria számos kulturális intézmény ezen az estén nem csak a kiállítások kapuit nyitja meg, hanem a kulisszák mögé is bepillantást enged, mondja Baj Judit, a Herman Ottó Múzeum kommunikációs osztályvezetője.
Tavaly abban a kivételezett helyzetben voltunk, hogy kiemelt vidéki helyszín voltunk. Az idén nem, de ez mit sem számít abban a tekintetben, hogy nagyon gazdag a programkínálatunk. 6 helyszínen mintegy 40 programot kínálunk az érdeklődőknek, és az volt a szempont, hogy a szórakoztatás, a kikapcsolódás mellett olyan tudományos ismeretterjesztést is végezzünk, ami élmény alapú, és a családok számára kedvező kikapcsolódást jelent. Úgyhogy június 20-án délután 4 órától várjuk majd az érdeklődőket, a programjaink 5 órától kezdődnek folyamatosan a Miskolc Galériában, a Színész Múzeumban, a Feledi Házban, a Herman Ottó Múzeum főépületében.
Ahogy mondta, hogy hol, mennyi helyszínen lesznek rendezvények, arra gondoltam, hogy hát ha valaki ezt a rendezvényt végig akarja látogatni, akkor talán nincs is rá lehetősége időben.
Szerencsére viszonylag sétányi járásra vannak a helyszíneink, ez alól kivétel a régészeti látványraktár és a Feleház, ugyanakkor éjfélig nyitva leszünk, tehát mindenki mazsolázhat az érdeklődésének megfelelően, és időpontokra egyik helyszínről a másik helyszínre el tud sétálni, vagy akár, hogyha úgy gondolja, hogy egy helyszín kínálja számára mindazt, ami az érdeklődésére számot tart, akár egy helyszíne is tölt. Ezt az estét.
Kákucki András, a múzeumok tagintézményeinek a vezetője, érdekesebbnél érdekesebb programokat kínált.
Tehát a sakk van, akit érdekel a sakk, és a kortárs képzőművészet és ennek a kapcsolata, az látogasson el az alkotóházunkban. És ugye egy régi, hagyományos és népszerű helyszíne a galériának a Színész Múzeum.
Itt mivel várják az érdeklődőket?
Hát színház az egész világ, szokták mondani, a Színész Múzeum egy kicsit konyhává alakul. Ugye június 20 múzeumok éjszakája az országos hívószó, és Mautner Zsófi most a nagykövete a múzeum éjszakájának. Ízekbe zárt történetek, úgyhogy a színház történet kollégáink erre fókuszáltak, míg pedig többféle szempontból. Híres színésznők még híresebb receptjeit lehet megismerni, de hogy az elején kezdjem, 4 órától már a Panyolnátha Művészeti Folyóirat 26. légyottja fogja megnyitni kapuit, és mindig a múlt, jelen, jövő összekapcsolásába gondolkodnak, tehát ez délután 4 órakor elindul a Színész Múzeumba, de utána 5-től 6 órától pedig színésznők receptjeit ismerhetik meg.
A múzeumok éjszakája évről évre bizonyítja, hogy Miskolc gazdag kulturális értékekkel rendelkezik. Ez az este lehetőséget ad arra, hogy a város lakói és az ideérkező vendégek új szemmel fedezzék fel a helyi gyűjteményeket, a történeteket és az alkotásokat.
Múzeumok éjszakája tehát Miskolcon is június 20-án a Herman Ottó Múzeum program kínálatát ajánlotta figyelmükbe Bétót Erika. Bár a budapesti Origo filmstúdió nem vesz részt a múzeumok éjszakáján, a Tony Curtis tárgyaiból nyílt emlékszoba már látogatható előzetes bejelentkezés után a filmstúdió székházában. A hollywoodi filmcsillag 101 évvel ezelőtt, 1925. június 3-án született New Yorkban. Az emlékszoba Tony Curtis életútját mutatja be a Máté-Szalkai családi gyökerektől a hollywoodi karrierig. Kovács Bernadett járt a megnyitón.
Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke fogja elmondani nekünk pontosan, hogy miket is látunk itt. Rendezői szék és saját festmények, első blikre én ennyit mondanék, de hát akkor itt átadom önnek a szót.
Máté-Szalka az a város, ahonnan Tony Curtis származik, nevezetesen szülei onnan vándoroltak ki, és ő maga is, illetve lányai, Jamie Lee Curtis is meglátogatta ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települést. Ott már nyitottunk egy emlékszobát, ugyanis Jill Curtis Máté-Szalkán járva, az özvegy, felajánlott egy adag relikviát. Most pedig a második adag relikviát ajánlotta fel, ezt pedig idehoztuk az Origóba, ugyanis Máté-Szalka fontos, de hát mégiscsak Tony Curtis egész magyarországos jelentőségű. Azért gondoltuk, hogy itt az Origó filmstúdióban mi egyfajta letéteményese a hollywoodi magyar örökségnek. Ne felejtsük el, hogy itt van a nagy fal, ahol a térképen több mint 50 magyar település van, ahol születtek vagy felmenőik származnak onnan a nagy hollywoodi magyaroknak, a nagy stúdió alapítók és így tovább. Tehát itt a Magyar Hollywood Tanács és az Origo Filmstúdió őrzi ezeknek az emlékét. Ezért tartottuk fontosnak a Tony Curtis emlékhely kialakítását, ahogy mondta, valóban Tony Curtis festményei közül itt látható 6 darab. Ő az utolsó évtizedében lett festő és nagyon nagy elánnal festett, nagy örömmel megtalálta tulajdonképpen azt az örömszerzés saját maga és a közönsége számára, amit a filmezés abbahagyása után keresett. Ez lett a festészet.
Ezt lehet, hogy sokan nem tudják egyébként róla, hogy ő festett is, és hogyha ránézek a képekre, nyilván a festő festménye is, alkotása is saját magát tükrözi. Ezek színesek, vibrálóak, talán mint amilyen ő maga is volt.
Tony Curtis többször mondta, amit a megnyitó beszédben is hallhattunk, hogy ő a színeket festi, nem a formákat. Tehát ő neki nagyon nagy kedvence volt Henri Matisse és Van Gogh, és ott azokon a festményeken is látjuk, hogy a színek mennyire dominánsak.
Rendezői széket mondtam. Ez lehet, hogy nem biztos, hogy pontos. Rendezett?
Igen, 2 vagy 3 filmet rendezett életében.
Nem fogtam nagyon mellé.
Nem, hát természetesen azért ő színész volt elsősorban, több mint 100 filmben szerepelt, fantasztikus filmekben, tehát ugye a Van, aki forrón szereti, tulajdonképpen az elmúlt évtizedek number one-ja, ez a Marilyn Monroe-val együtt és Jack Lemmonnal együtt forgatott film, de láthatunk itt egy-kettő olyan ruhadarabot is, amelyet ő viselt, egy kitüntetést.
Tony Curtis személyes tárgyaiból nyílt emlékszoba Budapesten az Origo Filmstúdió székházában. Látogatás előtt szükséges a bejelentkezés.